Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérünk, fennállva Isten tiszteletünk elején énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét, az Úrnak irgalma. Seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja, mert szívemet sok búj állja, olyan bűntől, mit megterhelt gája. Ím előtted megaláztam magamat, földre hajtván szomorodott orcámat, halld meg, atyám, csendes szómat, add meg szívből kívánt jómat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Mert úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A bűnbánatunk és bűnbocsánatvételünket követően pedig most énekeljük leülve a 301. dicséretünket. 301. dicséretének 8 rövid versszakát tempósan. Új világosság jelenik. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, ezen a gyönyörű napfényes vasárnapon hallgassuk meg Isten napfényes üzenetét, hogy a szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteusbeliekhez. Timóteushoz szóló második leveléből, az első fejezetből, a 8-tól a 14. versig.
Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentett pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által, amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Az egészséges beszédnek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.
Hajtsuk meg fejünket és emeljük fel szívünket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a napot, köszönjük a te napodat, amelyik ránk süt most, és fényességet biztosít kívül és belül. Köszönjük, hogy ebben a csendben előtted lehetünk most. Köszönjük, hogy elhagytad a gazdagságodat, a véghetetlen országodat, hogy segíts rajtunk, hogy közénk jöjjél. Köszönjük, hogy valóban életnek adója vagy, szívek vigasztalója vagy, és a lelkünknek megvilágosítója vagy. Köszönjük, hogy úgy fogadsz el bennünket, ahogy vagyunk. De a te ígéddel ugyanakkor mindig erősítesz, nevelsz, és vezetsz bennünket. Ezért kérünk most, Urunk, hogy segíts bennünket így figyelni most rád, valóban a te evangéliumodra hallgatni, és abban élni tovább. Erősíts meg mindazokat, akik szólnak, és ajándékozz meg mindnyájunkat, akik hallgatnak téged. Áld meg az Isten tiszteletünket, Urunk. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor most még itt elől vannak helyek. Ott is egy kevés, középen. És akkor most két részletben lesz gyermektanítás.
Egy hang kiált: építsetek utat a pusztába az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt.
Juhász Gyula karácsony felé. Szép tündérország szám támad fel szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sevet a szívemben, és hiszek újra az égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kérkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületben, és ne csak ilyenkor decemberben.
Nagyon szépen köszönjük. Vége? Nagyon köszönjük. Napfényes napon napfényes hangokat és szavakat hallottunk, és most kérnénk a még kisebbeket, hogy kijöjjenek, és akkor gyermektanítás. A gyülekezeti gyerekek, igen. Gyerektanítás, a kicsik. Kik? Felsősök, mindenki jöjjön. Mindenki, aki gyereknek érzi magát, jöjjön. Nagyon jó, gyertek körben. Nagyon jó, össze is ért a kör. Mindenki itt van, aki gyermeknek érzi magát? Néhányan még tagadják. Jó. Hát akkor áldás, békesség. Jó. Kiváló, nagyon jó. Tegnap este, már eléggé későn és jó sötétben, jöttünk ide Budafokra az unokánkkal, Lénivel, és csodáltuk a fényeket szerte bent a városba, de itt Budafokon is. És azt mondta Lini, hogy jaj, de szépen ki van csillagítva itt minden. És ezt egy nagyon szép szónak tartottuk, mert hogy tényleg minden csillagítva volt. És akkor kérdeztük, hogy miért van ez, és akkor egy rövid beszélgetés után eljutottunk persze Jézus születéséhez. És akkor ő utána közvetlenül... Köszönöm szépen. Meg is nyugtatott bennünket, hogy hamarosan neki ruár 23-án, ez február, 23-án lesz majd az ő születésnapja, és akkor majd biztos ugyanilyen sok csillámló fény lesz szerte széllyel, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű feladat, és lehet, hogy egy eléggé sok pénzbe kerülő gyakorlat lesz, hogy ugyanennyi fény legyen az utcákon, mint amilyen most van, de hát egy unokáért azért mégis mindent. A múlt vasárnap, advent első vasárnapján, most ugye második vasárnapban már beszélgettünk arról, hogy mit jelent az a szó, hogy advent. És arra jutottunk, hogy... Igen. Igen. De még inkább. Az is. De. Igen. Eljövetel. Mert hogy ez a lényeg ennek a dolognak, hogy valóban helyes dolog azt mondani, hogy várakozás, mert a mi részünkről várakozás az ünnepre, a felkészülésre, a találkozásra, családi körben és itt a templomban is, de hát azért ez csak azért lehet, mert eljön az Isten személyesen hozzánk és értünk. És azért jön el az Úr, mert alig várja, hogy találkozzon, ő is várakozik, alig várja, hogy találkozhassunk már vele, és ennek csak mi lehetünk az akadályai, más már nem. És már csak alig 2,5 hét, már kevesebb is, 16 nap, és ő ajándékoz meg bennünket sok mindennel. Véghetetlen szeretettel, közösséggel, kegyelemmel, nagy-nagy-nagy-nagy szeretettel, ami tőle van, és amelyet igazából főajándékként kapunk tőle, hiszen ez a legnagyobb ajándék a mi életünkben is. Ezért a legnagyobb ajándék számunkra, ha mi is őrá figyelünk, és őt követjük, és erről lesz majd szó most a tanításon is kint, a gyermektanításon. Úgyhogy akkor búcsúzunk el. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szervusztok, minden jót! Na, hát akkor ez nem kevés gyerekről volt most szó, nagy öröm ez mindig. Mi pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünk második versét. Te szentségnek új világa, taníts igédnek útjára. Kedves testvéreim, advent második vasárnapján az az ige, amelynek alapján az ő üzenetét itt hirdethetem, megírva található Lukács evangéliumában, az első fejezetben, a 28-tól a 33. versig terjedőleg, ezt a szakaszt leülve hallgassuk meg az ige hirdetéssel együtt. Tehát Lukács evangéliuma első fejezetében a 26. verstől kezdődőleg így szól hozzánk Istennek igéje. Jézus születésének ígérete. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galília egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, egyrészt mindenkinek szeretetteljes és kegyelmes adventi ünnepet kívánok, erről a helyről is. Másrészt pedig visszatérve az igéhez, azt hiszem, hogy kevés hely van a Bibliában, ahol ennyire együtt van, ennyire egymásból következik emberi és isteni, profán és szent. Itt ér össze valahogy a teológia, az emberi létezés gondolkodásával, az Isten végtelen akarata az ember értetlenségével, szűkösségével, végességével, tehát a gyenge ember a végtelen Istennel találkozik ezen a ponton a Bibliában, különös módon is. Ebből a történetből hallottátok, hogy jóval az Úr Jézus megszületése előtt Isten egy angyalt küldött Máriához, aki megmondta neki, hogy fia fog születni. Nem csoda, hogy Mária csodálkozott ezen, hiszen még nem volt férje. Isten azonban megmagyarázta neki, hogy még nem is arról van szó, hogy valami fajta a jövő, mondjuk a hatalom vagy politika vezetőjét, egy új uralkodót fog szülni, ezt talán még valahogy a nagy nehezen megérthette volna Mária. Felfoghatta volna, be tudta volna fogni talán ezt észre. De ennél sokkal nehezebben befogadhatót, emberi értelemben tulajdonképpen elképzelhetetlent, és nehezen elhordozhatót kapott itt üzenetként és egyben ígéretként, azt ugyanis, hogy ennek a kisgyermeknek nem lesz földi apja, mint ahogy minden embernek van, mert hogy ő az Isten fia. Mária tehát egy teotokosz lesz, egy Isten szülő asszony lesz, annak ellenére, hogy ő maga teljességgel ember. Az Isten szülő édesanyja. Eddig se nagyon értette ez a szegény és nagyon egyszerű lány, hogy mi történik vele, de most azt hiszem egy olyan üzenettel találkozott, ami saját képességei, lehetőségei szerint egyszerűen érthetetlen és nehezen befogadható volt. És ugyanígy fogja teremteni Isten az Úr Jézus emberi testét, mondta neki az angyal, mint ahogyan ezt a világot is teremtette. Hogy ugyanaz a módon fog ez történni gyakorlatilag, ahogyan a teremtés maga, amiről persze sokat hallott. Mert hogyan teremtette a világot Isten? Az ő szavával. Az ő semmiből teremtő szavával. Tehát nem a történet, nem a történelem írás szokásos eszközeivel, vagy hatalmas természeti jelenségekkel, pompával, a tömegek felvonulásával, csak pásztorok és némi távoli bölcsek fognak majd a jászolnál megjelenni, hanem azt mondta az angyal, hogy legyen, ez az Isten akarata, és amire azt mondta, legyen, az egyszer csak megjelenik, mert ez Isten akarata. Addig nem volt semmi, és attól kezdve ott állt az, amire ő azt mondta, hogy legyen a teremtésben. A Bibliából úgy tudjuk, hogy ugyanígy teremtette meg az Úr Jézusnak az emberi testét is. Egészen különleges módon született az Úr Jézus, mert ő egészen különleges volt maga is az ember számára. Annyira különleges, hogy a születés előtt már körülbelül 700 évvel ilyeneket jövendöltek róla a próféták. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, és az ő uralkodásának soha nem lesz vége. Ilyet ugye senki másról nem lehetett volna elmondani és leírni, egyedül Jézusról. Sokan törekedtek, hogy ilyen pódiumra álljanak, ilyen tisztségbe keveredjenek, ilyen dicsőséget szerezzenek maguknak, mondták is magukról. De az Isten senki másról ezt nem mondja. Éppen ezért, amikor Isten megüzente ezt Máriának, megüzente azt is, hogyan nevezzék ezt a kisfiút, aki majd születik. A neve foglalja ugyanis össze mindazt, amiért jön, a munkáját, a misszióját, az elkötelezettségét. Benne van a nevében, hogy mit fog csinálni. Ezért mondta, nevezd őt Jézusnak, ami azt jelenti szabadító. Mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté evangéliumnak az elején olvassunk erről. Tehát, ha valahol, akkor itt aztán igazán nomen est omen. Sőt, nomen est delegáció, sőt, nomen est misszió. Tehát a név a küldetésnek, az elküldésnek és az küldetésnek az összefoglalása. Természetesen Mária ezt elmondta a vőlegényének, hiszen őt ez meghaladó üzenet volt, Józsefnek, és József is csodálkozott, mert őt is meghaladó üzenet volt ezt. Mindannyiunkat meghaladó üzenet lenne. Soha nem hallott még ilyet, soha nem hallottunk még ilyet, hogy így szülessék egy kisgyermek. Még meg sincs, de már van neve, hát ezt a nevet pedig egyenesen Istentől kapta. Én emlékszem arra, hogy amikor, nem emlékszem arra, csak utólag elmesélték a szüleim, hogy amikor megszülettem, akkor nekem már megvolt a nevem, csak sajnálatos módon, mivel lányként vártak, ezért egy lánynév volt, és akkor a születés után, hát ilyetten keresgéltek a szüleim egy fiúnév után, hát így lettem az, aki. Itt azonban nem erről van szó, Jézus neve, tartalma, mondani valója az üstörténetnek a lényege, Isten tervének a lényege. Jézus még meg sincs, és már lehet tudni, hogy hogy hívják, de azt is, hogy mit fog tenni, hogy mi lesz az ő isteni feladata, hogy megszületésének és életének, sőt, áldozatának Istentől való célja van. Ez teljesen egyértelművé válik. Nem győztek csodálkozni Istennek ezen a tervén, mármint a szülők. Aztán, ahogy teltek a hónapok, egyre többen beszélgettek, egyre többet beszélgettek a megszületendő kisfiúról, milyen lesz majd, ahogy ezt teszik egyébként is a családok, a párok, hogyan fogják nevezni, hogy mit jelent ez a nagy felelősség és ez a feladat, de mit jelent az is, hogy ő fogja megszabadítani a népét a bűneiből. Ezt nem nagyon tudták a szülők, hogyan kezelni, ez túl volt az ő lehetőségeinken, a miénken is túl lenne. Az egyik beszélgetés alkalmával pedig kiderült, hogy József elfelejtette, hogy mit is mondott az angyal, és kérdezte, hogy is kell majd nevezni. Mária kicsit szomorú lett, hogy lehet ezt elfelejteni. Hát maga az angyal mondta, hogy hogy hívják. Hát azt mondta az angyal, nevezzük Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És József ízlelgette ezt a szót, Jézus szabadító. De mit is jelent ez? Eszembe jutott kicsit talán rendhagyó módon, hogy bizony a szocializmusban is létezett névadó ünnepség, az egyházi keresztelőt kiszorítandó, ez volt a funkciója. Hát érdekes, hogy itt is valami hasonlóról van szó, névadó ünnepségről, de nem azért, hogy az egyház vagy az Isten népe kiszorítása legyen, hanem azért, hogy értelemmel ruházódjék fel ez az üttörténeti pillanat. Isten ad ugyanis nevet. Minden Isten tervéből születik, szó szerint is, maga a név is, mert az a lényeg. Amikor megszületett az Úr Jézus, nem keresgéltek tehát a szülők a nevek között, hiszen előre megkapták, és ők ezzel boldogan azonosultak is, hogy legyen a megszületendő kisgyermek neve Jézus, vagyis szabadító. Mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Na de mit jelent éppen ez a szabadító? A mai vasárnapnak ez a feladata, hogy ehhez egy kicsit közelebb jussunk. Egy olvasmány élményem van előttem, egy kiránduló társaságról, aminek, ahol több apró gyermek is volt, ezek a gyermekek persze futkoráztak, előre mentek, aztán visszatértek, és így tovább, élvezték a napsütést, a tájat, a szabadságot, milyen jó is a szülőkkel együtt kirándulni, a jó levegőt, a madarak énekét. És ahogyan gyerekek szaladgáltak, volt, amikor egészen előre szaladt az egyik gyermek, majd egyszer csak visszajött az egyik, lélek szakadva, és elkezdett siránkozni. Képzeljétek el, mit találtam. Nem tud repülni. Mi az, ami nem tud repülni, kérdezte az édesapja. Mit talált ő? Hát odaértek, körbeállták, megcsodálták, és azt látták, hogy vergődik a földön egy kis madár. Gyönyörű sárga színe volt, sárga rigó volt. Mi történt vele? Mindenki találgatta, aztán odajött valaki az apjához, és ő azonnal mondta, hogy látjátok, mi van? Gonosz emberek csapdát készítettek a madár számára. Csapdát állítottak. Kifeszítettek egy hálót, ami olyan vékony szövésű volt, hogy messziről nem is lehetett látni, és abba belegabajodott ez a kis madár, leesett a földre, és mindenfajta baj történt közben. Például az, hogy teljesen belegabajodott ebbe a spárga, vagy vékony kis kötél rendszerbe. A pici lábára rátekeredett a madzag, szinte mozdulni sem tudott, már a nyakára is kezdett szorosabbá válni, tehát egyre veszélyesebbé válni a történet a kismadára, és aztán felmerült a kérdés, hogy mit csináljanak ebben a madárkával. Jöttek a különböző ötletek, azt mondta az egyik fiú, hogy hozok neki magot, és már indult is, hogy ne hajjon éhez. Nem tudom, hogy honnan akart szerezni, de lehet, hogy talált volna valahol. Egy másik azt mondta, hogy gyorsan adjunk neki inni. De hát azt meg honnan? Hát nem volt ott a közelben egy forrás sem. Valaki pedig, aki nagyon melegszívű volt, azt mondja, hogy hát mindenképpen simogassuk. Az édesapa végighallgatta a sok okos javaslatot, és megkérdezte, jó, de ha megsimogattuk, adtunk neki inni, akkor mi lesz vele? Akkor még mindig csak ugyanott lesz. Nagy csönd lett, és tényleg, mi lesz vele? Megyünk tovább, ő meg majd itt pusztul el. És akkor azt mondta az édesapa, hogy ne hozzatok neki semmit, majd ő talál magának. Szabadítsuk ki. És óvatosan a kezébe vette, előbb a nyakáról bontotta le ezeket a kötelékeket, vékony kötelékeket, úgy, hogy semmiképpen baja ne történjen, lába ne törjön el, és így tovább. Kismadár persze nagyon ijedt volt, megrázta magát, és amikor megszabadult, az édesapa kezéből elröpült. Boldog volt, hogy szabad. És akkor még inkább érthetővé vált mindenkinek számára, és talán számunkra is, hogy ezért jött az Úr Jézus, hogy megszabadítson bennünket a nekünk és a magunk által állított csapdákból, mert ennyire szeretett bennünket, hogy ezért még az emberré válásnak a különleges feladatát is vállalta. Ennyire szeretett bennünket. Tudnék, mi emberek pontosan úgy jártunk, hogy ez a kis sárga ligó. Lehet, hogy messze akartunk repülni, és aztán hirtelen bajba kerültünk. Lehet, hogy túlságosan élvezzük a szabadságot, és a vadászó ember ezt a nagy szabadságérzetet használta ki. Lehet, hogy túl vakmerőek vagyunk, nekünk is csapdát állítanak gyakran. Azt mondják, hogy ha ráhallgatunk, akkor olyanok leszünk, mint az Isten, és annyira szabadok, mint amennyire csak az Isten tud lenni. Persze ez mind hazugság és csapdahelyzet. Mivel azonban éppen az ember hallgat ezekre, a hitetésekre, ezért kerülhet csapdába. És elveszítjük éppen így a szabadságunkat, az önállóságunkat, az igazi feladatainkat és küldetésünket. Adott esetben vergődünk ezekben a csapdákban, és jól ismerhetjük saját, adott esetben mások életének, az élettörténetében milyen erősek tudnak lenni. És hiába biztatjuk magunkat, hogy szabadítsuk meg, nem tudjuk magunkat megszabadítani, mint hogy a kis sárga rigó sem. Lehet, hogy mi is ott gyerekként, kórusban biztattuk volna a kis sárga rigót, hogy szabadíts meg magad, szabadíts ki magad, repülj fel, de hát nem tudott, mert gyenge volt hozzá. Az ember tehát olyan, aki önmagának és másoknak is rendszeresen csapdát állít, ugye szoktuk mondani, non posse non peccare, nem képes nem bűnt elkövetni, és hát nyilván mindannyian hallottunk olyan történetekről, hogy valaki olyat csinált, amit maga sem akart volna. Még rosszabb, hogyha még akarta is. A múltkor mondta el egy kisfiú, hogy tessék elinni, hogy nem akarom, hogy miattam sírjon a testvérem, de akármihez hozzányúl az, ami az enyém, akkor rögtön odasózok egyet. Én mindig szégyellem magamat, de hát de hát azért odasózok egyet. Talán majd legközelebb nem fogom. Tudom, hogy nem jó, hogy nem szép, de a felnőtt emberek is sokszor megszégyenítjük a vitapartnereinket, a kollégáinkat. Főnökként fontos lehet számunkra, hogy tudják, én vagyok a hatalmasabb, akármit megtehetek. Valaki elmondta egyszer őszintén, hogy ő néha fél, nem tudja mitől, de hiába határozza el, hogy nem kell félni, mégiscsak fél. Nagyon gyakori ez az életérzés, és komolyan kell venni. És éppen ezekben a helyzetekben olyanokat teszünk, amit egyébként nem is akarnánk. Csapdába kerültünk, és tehetetlenek vagyunk, mint az a kis rigó. Pedig jöttek ám emberek hozzánk, és akik segíteni akartak rajtunk, jöttek újra és újra olyanok, akik azt mondták, hogy nem kell a csapdával foglalkozni. Fő az, hogy jó létben legyetek, ahogyan meg kell etetni a rab madarat, az a lényeg, hogy megetessük magunkat jó léttel, fizikai szükségletekkel, amire azt gondoljuk, hogy fontosak számunkra. Fontos, hogy minél többünknek legyen autója, vagy jó ruhánk, és így tovább. Nem kell magával, a csapdával foglalkozni. De az ember akkor is érzi, hogy rab. Még akkor is érzi, hogy rab, hogyha jobb módba kerül, akkor talán éppen a gazdagságának a rabjává válik. Mások azt mondták, hogy nem ez a fontos. Itt nemesebb dolgokról van szó, például műveltnek kell lenni, minél több iskolánk legyen, és így tovább. Tanuljon az ember sokáig, végezzen el több iskolát, és akkor majd nem jut eszébe, hogy ő rab. De hát ez sem igaz, sokan a tanult emberek között is, sőt, talán ott még nagyobb arányban is, ezek a rabsági helyzetek újra és újra létrejönnek. Mások jöttek, és elkezdik simogatni a bűn fogságába esett embert, és azt mondják, hogy ha jól van így, vigasztalunk téged, és valóban simogatni a szegényeket, a társadalmilag elesetteket, az egy szép tevékenység, jótékonykodunk, adakozunk, de nem vágjuk el a társadalmi csapdáknak a zsinegeit. Nem szabadítanak, nem segítünk megszabadulni a láthatatlan, de nagyon is létező kötelekekből. A Biblia, és ezen a ponton is, nagyon-nagyon őszintén beszél arról, hogy az Istentől távolodó ember a távolsággal fordított arányosan kerül egyre közelebb a bűnhöz, a csapdához. Amennyire távolodunk Istentől, annyira kerülünk közel a saját magunk alakított a csapdákhoz. És éppen ezért alapvető kérdés, és ez az ige éppen erről szól, hogy van-e szabadító. Ezért tartotta Isten olyan fontosnak, hogy utánunk nyúljon, és ezért nevezte az ő egyszülött fiát is így szabadító. Saját életedben te is nevezd, és ismerd el, és felőtt Jézusnak, mert ő szabadítja fel az ő népét, és ő szabadít fel téged is a csapdáidból. Hogyan történik ez? Ugye, az élet találkozás, a találkozás pedig változás, mondta Martin Buber, és mondhatjuk azt is, hogy a változást nevezzük szabadulásnak. A saját csapda helyzeteinkből való szabadulás. Úgy, hogy aki Jézus Krisztussal él, az egyszer csak észreveszi, hogy nem fél, hogy nem jár félutakon, hogy nem másokat bánt. Hiszen ő rá bízta magát, és ő olyan hatalmas, hogy a közelében nem kell félni, és nem kell félutakra menni. Aki Jézussal él, az elégedett, annak a kevesebb is elég, és hálás érte, és nem követelőzik. Aki Jézussal él, az tud megbocsátani, hiszen eszébe jut, hogy mi mindent megbocsátott neki már az Isten. Ezek az emberek sem tökéletesek, néha őket is elragadja az indulat, és nagyon szégyellik magukat emiatt, de nem ez a jellemző rájuk, hanem vagyis nem uralkodik többé bennük a bűn, ahogy az Biblia mondja, hanem kiuralkodik. Immáron az, akiről azt olvassuk most, hogy királyságának nem lesz vége. Jézus uralkodik az életünkben, és szabadokká lesznek a jóra. Tehát a legnagyobb karácsonyi ajándék, amit elfogadhatunk, de amit gyermekeinknek vagy szeretteinknek is felajánlhatunk, az éppen ez a szabadítás. hogy van egy szabadító Jézusunk, aki vele találkozik, aki behívja őt az életébe, a szívébe, az otthonába, és engedik, hogy uralkodjék rajta, az lesz szabad. Ez az isteni matek. Ezt így lehet elfogadni, mint a tökéletes képletet. Sok mindentől, amitől önmagától nem tudott megszabadulni, a szabadságként nyeri el ebben a találkozásban az ember. De csak akkor, ha valóban találkozunk vele. Sokfajta módon lehet viszonyulni hozzá. Látjuk majd a karácsonyi történetből is Heródes módjára, aki Jézus születése hírét fenyegetésként élte meg, mert maga is csapda áldozata volt, a gyűlöletének és a hatalmának az áldozata, és ezért üldözte őt. Ő a találkozástól félt, és mindent megtett ellene, még mások kárára is, hogy halálra keresse Jézust. Vagy eszembe jut, ha a napkeleti bölcsek, vagy a nincstelen pásztorok, aki hosszú utat tettek meg egy égi szózat hívására, mert hittek, és elhitték a hívást, a találkozás életet átformáló fontosságára nézve. És találkoztak az örömhírrel, személyesen találkoztak a személyessé vált örömhírrel, és ez az öröm költözött a lelkükbe. Kedves testvéreim, lehet, hogy sok mindent kértetek a karácsonyra, hogyha gyerekek, nem tudom, én gyerekkoromban még volt ilyen, hogy listákat készítettünk, aztán abból a szülők általában a holdjárót, a rakéta és egyéb ilyen megfizetetlen eszközöket kivették, kihúzták, és ami mondjuk teljesíthető volt, megpróbálták teljesíteni. Tehát mi is sok mindent kérhetünk erre a karácsonyra is, ami a mi világunkból, adott esetben a mi csapdáinkból származnak. De kérjétek ezúttal a találkozást, a megszabadító találkozást. A megszabadító találkozást a szegényes istálóban, lehetetlen körülmények között is, de az értünk megszületett Úrral. Semmibe nem kerül, de végtelen a haszna és a jótéteménye. Jézust kérjétek, hogy mint szabadító jöjjön be az életetekbe, hogy találkozást hassunk vele, és élhessünk általa, és akkor meg fogjuk tapasztalni valóban, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad. Amen. Az igehirdetésre ráfelelve énekeljük a 305. dicséretünk első és második verszakát. 305. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy karácsonykor nem mást ünnepelhetünk, hanem csak azt, hogy Te otthagytad a mennyei dicsőségedet. Otthagytad, amikor láttad a mi vergődéseinket. Megvalljuk, hogy valóban nélküled nem tudtunk volna megszabadulni egyetlen rossz szokásunktól sem, és a legártalmatlanabb szenvedélyeinktől sem. Köszönjük, Urunk, neked, hogy Te nem uralkodóként, de az uralom atyaként, szabadítóval jöttél. És éppen ezért köszönjük neked, hogy mi is kérhetünk téged. Hogy ami bennünket megkötez, ami megnehezíti az életünket, ami megnyomrítja, abból szabadíts meg. Szeretnénk másokká lenni, mégpedig a tiéddé. Kérünk, Urunk, éppen ezért úgy készíts bennünket a karácsonyra, hogy Te legyél az ünneplésünk középpontjában. Tégy bennünket hálássá és igazi, bensőséges, tőled való karácsonyt ajándékoz nekünk. Tőled kérjük a mindennapi kenyeret is, különösen is azoknak, akik nélkülözik azt. Téged kérünk, hogy eljusson ez az örömhír azokhoz is, akik azt még nem hallották, vagy nem hallották meg. Éppen ezért kérünk most, Urunk, ezért a gyülekezetért is, annak a közösségéért, a testvéri együttesért, amely téged hallgat és téged követ. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik szükséget szenvednek, akik betegségben vannak, vagy éppen gyászt hordoznak, hogy Te legyél az, aki erősíted és vigasztalod őket is. Urunk, nem kevesebbet kérünk, mint hogy legyél jelen, legyél valósággá az életünkben. Áldott legyen a Te neved, Urunk. Amen. Mi azért így imádkozzunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, elfoglalva a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Most ezt pontosan nem tudom, hogy a következő vasárnapra vonatkozik-e az, hogy persze 10 órakor Isten tisztelet alsós hittanosok műsorával. Akkor ez a következő vasárnap? Mai napra vonatkozólag. Jó. Akkor megköszönjük Veres Andreának, a testvérünknek az ige olvasását, köszönjük a szolgálatát. Jelentjük, hogy új házi csoport indul a gyülekezetünkben, Csatai Viktória lelkész vezetésével. 2 hetente lesznek az alkalmak családoknál felváltva. Téma pedig református kegyességi életünk, például imádság, bibliaolvasás. Érdeklődni lehet Szász Lajos lelkészünknél és magánál Csatai Vikinél. A heti ima téma javaslat pedig a mezőpaniti testvérgyülekezetünkért való imádság és az ő szolgálatukért, ugye tudjuk, de ezt majd biztos gondok úr hirdetés, hogy a gyülekezetnek a delegációja, testvéri delegáció most éppen ott van.
Kedves testvérek, én is áldott ünnepi készülődést kívánok, és köszönjük szépen Topolánszky Ákos testvérünknek a mai szolgálatot, ige hirdetést, igen. Most ő helyettesíti lelkészünket és a presbiter testvéreket, akik a hétvégén meglátogatják a panitiakat, és elviszik a szokásos 300 bibliaolvasó kalauzt, illetve a templomépítésre összegyűjtött támogatást, ezt lehet folytatni is, mert még egészen sokáig, azt hiszem a jövő évben is zajlik az építkezés. Külön szeretettel köszöntjük az alsó tagozatos gyermekeket, szüleiket és a hitoktatókat és az egész féléves munkájukat. Iskolán közvetlen közelében dohánybolt nyílik, ez sok szempontból hátrányos mindenkire. Az iskolát támogató alapítvány a gyerekek támogatására aláírásgyűjtést szervez egy honlap címen, ami a kijáratnál megtekinthető. A petíciók.com oldalon elég, ha beírjuk azt, hogy tiltakozása megnyíló dohánybolt ellen. Támogassuk ezt, amennyire lehet. Elég abszurd egyébként, hogy azért van a dohánybolt elvileg, hogy a fiatalokat mentesítsük a dohányzás káros dolgai ellen, és közben nyílik egy dohánybolt, egy gimnázium, egy általános iskola, egy óvoda és egy bolcsoda között. Hát ennyit tudunk mi tenni, illetve hát próbáljuk ezt szélesebb körben is fölhívni a figyelmet, hogy talán nem ezekben a gyermekintézmények közvetlen közelében 20 méteren belül kéne ilyesmit indítani. December 15-én jövő vasárnap 6 órától jótékonysági koncertet szervezünk itt a templomban, az Őrbottyáni Juhász Zsófia szeretetotthon javára. Előadunk Lénárt Linda orgonaművész, gyülekezetünk kántora, tehát ezúttal egy más szerepben hallgathatjuk meg az ő szolgálatát. Az otthon gondozottjai december 22-én meglátogatják gyülekezetünket, számunkra személyre szabott adományokból már egy csomó minden összegyűlt, és Szabó Juhászné Szabó Kata diakónus hitoktatónál lehet jelentkezni, hogyha még vannak olyan tételek, amelyek nem gyűltek össze. Szintén 22-én, tehát vasárnap 5 óra és este 10 óra között kerül sorra a szokásos karácsonyi ima délután, hogy ezzel is erősítsük lelki életünket, erre is mindenkit szeretettel várunk. Előző nap pedig december 21-én szombaton lesz az ifi karácsony, arról majd az ifisek biztos már sok mindent tudnak. A kárpátaljai testvérenk javára is továbbra gyűjtjük a támogatást, és kérjük, hogy aki bármilyen tárgyi adományt kíván eljuttatni, előzetesen egyeztessen Pál Sándor pótpresbiter testvérünkkel, mert az átmeneti tárolónk korlátozott méretekkel áll rendelkezésünkre. És én is további áldott vasárnapot és készülődést kívánok.
Micsoda?
Hát azt már hirdettük, de akkor még egyszer hirdetem, hogyha aki nem tudná róla, ma délután 3 órától lesz idősek karácsonya, aki szívesen eljön, az jöjjön.
És még azt is hirdetjük, hogy mint múlt héten is meggyújtjuk az adventi gyertyát kint. Tehát azt kérjük, hogy mindenki jöjjön most rögtön oda ki, álljuk körül az adventi koszorút, a szép nagy gyülekezeti adventi koszorút, együtt meggyújtjuk a gyertyát és eléneklünk egy éneket, majd utána üdvözöljük egymást és beszélgessünk egymással. Úgyhogy így haladnánk tovább, és akkor most énekeljük a 312. dicséretünket. Befejezésképpen 312. dicséretünket, amelyik, ja, hát igen, a Várj ember szíve készen, igen, összes verszakával. Először még hirdetem, mert elfelejtettem, hogy a kimenetelhez vigyük magunkkal az énekeskönyveinket, hogy abból tudjunk énekelni. Most pedig fogadjuk az áldást. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott adventi vasárnapot kívánunk!